Orbán Balázs, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkár, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Azt honnan lehet tudni, hogy a kulturális hatások csak negatívak lehetnek?
Erre is vannak kutatások, ugye ezt úgynevezett ilyen attitűdkutatásoknak nevezzük, és azt látjuk, azok látszanak belőle, hogy azok, akik mondjuk a szubszaharai Afrikából érkeznek, vagy a Közel-Keletről érkeznek, azok, akik egyébként nem a zsidó-keresztény kultúrkörből, hanem mondjuk egy muszlim civilizációból érkeznek, azoknál az attitűdök, ahogy a társadalmat, ahogy a kulturális rendszert, ahogy a politikai rendszert nézik, azok erősen mások, mint az Európában itt megszokottak. Erre vannak attitűdvizsgálatok. Itt szépen be lehet kategorizálni egyébként, hogy milyen országból érkezők esetén mekkora az a kulturális attitűdbeli távolság, ami az őslakosok és az érkezők között megvan.
Magyarán nem fogadják el azt a rendszert, amiben élni akarnak?
Hát ugye nem ők... Ugye ez egy másik kérdés, amivel a migráció kutatók sokat foglalkoznak, hogy ők nem egy rendszerben érkeznek, tehát pont ezért nem működik az integráció. Régen, most hadd mondjak egy másik példát, aki az Amerikai Egyesült Államokba érkezett, mondjuk a 20. század elején, 19. század végén, jellemzően ugye az európai kontinensről érkező kivándorlásnak volt az egyik legfontosabb célországa az észak-amerikai kontinens. Például az Amerikai Egyesült Államok esetében mindenki egy rendszert akart létrehozni, egy saját rendszert akart, abba akart integrálódni, ami az amerikai alkotmányon és az amerikai alkotmányban foglalt alapelvek, gazdasági, politikai, alkotmányos alapelvek érvényesüléséből áll. Tehát ők oda akartak csatlakozni, ahogy ön mondta. Most a most érkezők esetében ez nem így van. Tehát azt is mondják a kutatások, hogy immár nem individuumok jönnek, hanem csoportok jönnek, csoport identitással jönnek, kész identitásuk van, és ők szeretnék kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyeket a fogadó kontinens biztosít számára, de politikai, gazdasági, kulturális értelemben nem szeretnének integrálódni. Tehát nem szeretnének annak a társadalomnak a részévé válni, hanem meg szeretnék tartani a saját szokásaikat, a saját politika felfogásukat, a saját gazdasági, családi viszonyaikat. Én ezért nem tudom őket kárhoztatni.
Kine szeretne a saját kultúrájában benne élni?
Egyetértek, de ettől még ez tény, hogy ez óriási feszültségeket okoz, és valójában nem integrált, egységes társadalmakat hoz létre, hanem egymás mellett élő úgynevezett párhuzamos közösségeket. Ez tökéletesen látszik, ha az ember meglátogatja ezeket a nyugat-európai városokat. Stockholm belvárosa egy fantasztikus hely, egy gyönyörű város, felszáll az ember a metróra, elmegy 10 metró megállót, följön a Rünkebű nevű no-go-zónába, én ezt megtettem, többször is jártam ott, az is egyébként, mivel a Svédország, tehát a svéd állam az egy gazdag állam, tehát egy infrastruktúrális értelemben az egy nagyon szép térség, de azok a följön az ember a metróból, és az egy teljes 100%-os kulturális értelemben vett szegregátumot. Más mintázatok működnek, más az utcahasználat, más látszik, hogy a férfinői szerepek mások, mondok egy példát, a női kolléganőmmel nem engedtek, nagyon kedvesek voltak, semmi konfliktus nem volt, de nem engedtek leülni minket a kávézóba, mert hogy hát hogy jön az, hogy egy hölgy leül a férfiakkal együtt kávézni fényes nappal egy kávézóba. Én ezt hozzá voltam szokva, mert én sokat jártam megint migrációkutató koromba, Észak-Afrikába, Szubszahari Afrikába és Közel-Keletre. Ott ez a bevett kulturális mintázat. Tehát ők csak az saját kulturális mintázatukat importálták Európába. Ugye a problémánk az, hogy a mi kulturális mintázatunk az nem ez, hanem az, hogy a hölgyek is le tudnak ülni fényes nappal kávézni a férfiakkal együtt. Tehát ezek feloldhatatlan ellentétek, és én még egyszer mondani, én annyira visszafogott lennék, hogy még nem is akarok különbséget tenni a között, hogy kinek van igaza és kinek nem, de azt gondolom, hogy a miénk a helyes, és egyébként a mi országunkban a mi kulturális mintázatainknak kell érvényesülni.
És az a hipotézis, hogy ezt nem tudná mondjuk Magyarország elfogadni, ha ilyen kulturális mintázatok megjelennének és terjednének.
Nem, ennél keményebb a helyzet, Magyarország nem akarja elfogadni. És azt mondja Magyarország, hogy ő azokra a kihívásokra, amelyek a 21. században érik Magyarországot, sajátos válaszokat akar adni. Érti, hogy Nyugat-Európa egy pár évtizeddel ezelőtt egy milyen irányban indult el, egy olyan irányba indult el, amiben multikulturális társadalmat hirdetett, egy olyan irányba indult el, amiben ez aktív, nagy tömegű bevándorlásra építve próbálja a munkaerőpiaci és a demográfiai, tehát népesedésügyi kihívásokat kezelni, de Magyarország nem ebbe az irányba akar elmenni, mert azt látja, hogy ennek vannak árnyoldalai is. Magyarország a családpolitikájában szeretné kezelni ezeket a kihívásokat, és azt gondolja, hogy az előbb-utóbb, hogy ez a fajta társadalmi feszültség itt nem jelenik meg, az egy verseny előny lesz a nyugati országok képest, ezért nem javasolja a magyaroknak, a magyar kormány, hogy ebbe az irányba menjünk, és a magyar állampolgároknak a döntő többsége több alkalommal megerősítette, hogy ő is így gondolkodik, ezt az irányt nem szeretni. Mondom, a feszültséget európai szinten az okozza, hogy vannak olyan szupranacionális nemzetek feletti intézmények, amelyek ezt a különböző megközelítést, ezt nem hajlandók elfogadni, hanem egy egységes megközelítés jelöl neki helyesnek, amelyik egy bevándorláspárti megközelítés, és ezt akarják valamennyi uniós tagállam számára kvázi kötelezővé tenni. Nyilván ez nem egyik napról a másikra zajló folyamat, meg ez egy úgynevezett lopakodó jogalkotási folyamat, de minden olyan szakpolitikai kezdeményezés, jogalkotási terv, ami följön az asztalokról, az mind ebbe az irányba mutat. Mi ezzel szemben vagyunk rendkívül kritikusak, és minden, ami most az európai parlamenti választási kampányban ez a turbulenciát okozza, az erre vezethető vissza.
Milyen versenyben lehet előny a kulturális homogenitás?
Én nem feltétlenül a homogenitást emelném ki, hanem inkább a multikulturalizmus hiányát. Ez a kettő nem feltétlenül ugyanaz. Tehát ha bevándorlás politikáról beszélünk, akkor etnikai értelemben Magyarország és az egész Kárpát-medence az egy színes hely. Mindig is az volt. Mindig is különböző népek éltek itt. A magyar alkotmányban is benne van, hogy a nemzetiségek államalkotó tényezők. Ráadásul most ugye a első világháború lezárása óta egy pici átmenetet leszámítva. Magyar állampolgárok is nagy tömegben élnek nemzetiségként más országokban. Tehát annak ebben a Kárpát-medencében kialakult egy gyakorlat, hogy hogyan tudnak etnikai nyelvi értelemben szomszédok békében egymás mellett élni. A multikulturális társadalomban ennek nem alakult ki szerves gyakorlata. Ilyen értelemben ez egy emberkísérletnek tekinthető, ami arra épül, hogy ez majd rendeződni fog előbb-utóbb, vagy hát ennek rendeződnie kell. De amit látunk feszültséget, az nem erre, nem ebbe az irányba mutat. Egyébként miért lehet versenyhátrány? Hát azért, mert ebből szakpolitikai közpolitikai elköteleződések következnek. Arra gondolok, hogyha valaki egy ilyen multikulturális társadalom építésébe kezd, akkor azt meg kell finanszírozni. Akkor, amit említettem, egyrészt a szociális ellátórendszert meg kell erősíteni, mert ezeket az embereket az állami támogatásokon keresztül el kell tartani, különben az óriási feszültségeket okoz, és elképesztő összegeket kell költeni az integrációjukra, ráadásul meg kell erősíteni a rendvédelmi szerveket, hogy a közbiztonság és a terrorizmussal kapcsolatos kihívásokra válaszokat tudjanak adni, tehát az egy adott nemzetnek, a nemzeti össztermékének, az adóbevételeinek például a meghatározott hányadát, azt erre kell fordítani, ennek a projektnek a menedzselésére kell fordítani, nem lehet másra fordítani. Ugye ilyen értelemben ez versenyhátrány lehet, mert Magyarország és a kelet-közép-európai országok egyelőre úgy néz ki, hogy egységesen azt mondják, hogy a gazdasági növekedésből, a reálbéremelkedésből és az egyéb kedvező makromutatókból eredő plusz állami bevételt, plusz jövedelmet, ami megjelenik a lakosságnál. Ezt nem erre szeretnék fordítani, hanem más közpolitikai lépések megtételére szeretnék fordítani.
Például
a magyar gazdaság versenyképességének erősítésére, például a magyar családok támogatására, például a magyar felsőoktatás helyretételére. Tehát a politikában, ha az ember számára rendelkezésre álló források végesek, ezeknek a politika lényegében a rendelkezésre álló források elosztásának művészete. Tehát ha egy irányba elindul egy ország, és az egy bevándorláspárti multikulturális társadalom, akkor ez a rendelkezésre álló források egyre jelentősebb hányadát fogja lekötni. És egyelőre senki nem tudja azt garantálni, hogy ez egy sikeres projekt lesz a végén. Sőt, a fellegek, az a sötét fellegek azok gyülekeznek a projekt fölött. A rendelkezésre álló forrásokat mi más irányba szeretnénk felhasználni, és azt gondoljuk, hogy ezzel évtizedes távlatból, ugye amúgy is 20-30-ig tartó időtávban szeret most gondolkodni a kormány, ez sokkal több sikerrel kecsegtet, mint a másik út.
Ugye demográfiai folyamatoknak két oldalról tűnik befolyásolhatósága. Az egyik a születésszám növekedés, ami egy matematikai kérdés, mert ha nincs elég nő, akkor nem lehet egy adott számnál többet szülni, mert a szülőképesség határa az véges. A másik meg az egészségügy. Az egészségben eltöltött évek lehetséges kitolása. Erre a második területre mikor jut nagyobb erőfeszítés?
Hát miniszterelnök urat idézve, én is azt látom, hogy itt azért már elkezdett mocorogni valami. Itt több feladat volt, amit a kormány korábban már elvégzett. Egyébként egyetértek a helyzetértékelésével, az ön helyzetértékelésével. A termékenységi arányszám növekedése az egy adat, ami nagyon-nagyon fontos, és a megszületendő gyermekek számának a növekedése is egy adat. Ráadásul ezt egyre nehezebb lesz elérni, mert a szülőképes korú nők száma csökken, tehát egyre kevesebb nőnek kell egyre több gyermeket vállalni, ezért aztán az egészségben eltöltött évek számának növelése és a halálozási statisztikáknak a javítása is fontos cél kellene, hogy legyen. A kormány 2010 óta sok strukturális kérdésben kellett hozzányúlnia. Egyrészt elindult Európai Uniós és magyar részben Európai Uniós forrásokból egy kórházfejlesztés, ami azokat egy infrastruktúrális alapú fejlesztés, ami azokat a régiókat tudta elérni, amelyik az uniós szabályok alapján ilyen rászoruló régióknak voltak tekinthetőek. A másik, ebből elsősorban Közép-Magyarország és Pest, illetve Budapest maradt ki. A másik az, hogy rendezni kellett a bérkérdést. Az volt a legfontosabb, mert az orvos és ápoló elvándorlásnak ez volt a legalapvetőbb katalizátora. Tehát itt komoly előrelépést sikerült elérni, az orvosok és az ápolók bérének növekedése is jelentős, nagyon jelentős, a többi közalkalmazotti kategóriához képest is komolyabb. Erről szólt egyébként a rezidenseknek nyújtott ösztöndíjprogram is, és itt igazából még egy-két feladat vár az egészségügyi kormányzásra. Az egyik az a Budapesten lévő infrastruktúrának a fejlesztése. Itt már elindult az új úgynevezett szuperkórházaknak a tervezése. Ezek lesznek azok a súlyponti kórházak, 4 darab Budapesten, amelyek a legkomolyabb ellátás, tehát a legkomolyabb szintű és részletezettségű, összetettségű ellátást is biztosítani tudják. Ezeknek a súlyponti kórházaknak a kijelölése már megtörtént, az új kórházaknak a tervezése megtörtént. És a másik feladat pedig az lesz, hogy ezzel párhuzamosan meg kell próbálni azokat a több évtizede az egészségügyben, elsősorban a korábbi kormányzatok mulasztásai miatt kialakult anomáliákat, amelyeken keresztül a rendszerből jelen pillanatban elfolyik a pénz, és nem lehet valójában követni azt, hogy egy kórház működtetéséhez milyen gazdaságos működtetéséhez mekkora forrásra van szükség, és mekkora az a forrás, ami csak a korábbi években felhalmozódott eufemizmusként azt mondhatom, hogy ilyen sundán-bundán megoldások következménye. Tehát ezt a kitisztázó feladatot, ezt el kell végezni az egészségügyi kormányzatnak.
A harmadik kétharmados ciklusuk. miért most csak? Az erő már az elsőben is megvolt hozzá, a másodikban is, a harmadikban is.
Azért, mert ez nem csak erő kérdése, tehát, hogy ilyen nagy rendszerekben nem lehet, azért beledurrantani. Ugye itt pontosan azért mondom, hogy azokat a feladatokat a kormányzat azt elvégezte, amelyek elsőként többletforrás bevonással jártak. Tehát az az infrastruktúra fejlesztés, ami lezajlott, illetőleg az a béremelés, ami végigment az elmúlt időszakban, az azt jelenti, hogy ma 600 milliárd forinttal többet költünk éves szinten az egészségügyre, mint 2010-ben.
Most már lehet követelni.
Tehát nem, csak hogy az ország gazdasági teljesítő képességének folyamatos növekedése azt tette lehetővé, hogy 8 év alatt eljutottunk odáig, hogy 600 milliárd forinttal több van a rendszerben, mint előtte. És ebből eredő pozitív folyamatok már látszanak, például az orvos elvándorlás mértéke radikálisan csökken. De az az átalakítás, amit a végén említettem, illetőleg az egészséges Budapest projekt, ami a szuperkórházak építését jelenti, az legalább ekkora mértékű, ha nem ennél nagyobb forrásbevonást jelent ismételten. Erre pedig csak az elmúlt években nyílt tér, ugye azért láthatjuk, hogy a gazdaság felpörgése és az elmúlt 2-3 évnek a következménye olyan mértékben, hogy az, amiről ugye szoktunk beszélni, hogy a magyar gazdaság 2015-16 környékén tudott léptéket váltani, és azt követően beszélhetünk folyamatosan 4% fölötti gazdasági növekedésről, ami szükséges ahhoz, hogy az általunk beszélt egészségügyi és egyéb más területeken vezető reformokat és változtatásokat költségvetési oldalról is támogatni tudja.
Teljesen más kérdés. Az, ami az Európai Néppárt és a Fidesz viszonyában történt, ez a magyar kormánypárt lehetőségeit szűkíti vagy kitágítja? Mert mind a két értelmezésre lehet olvasni elemzéseket.
Hát ha megengedi, máshonnan közelíteném meg a dolgot, de nem azért, mert ki szeretném kerülni a választ, úgyhogy legfeljebb, ha nem kap rá választ, akkor térjünk vissza erre. Én azt gondolom, hogy a politikában kétféle megközelítés van. Egyrészt van az a megközelítés, amikor az üléspont határozza meg az álláspontot, és van az a megközelítés, amikor az álláspont határozza meg az üléspontot. Na most a Fidesz tehát a magyar kormánypártok, azok ebben az ügyben azt a megközelítést alkalmazzák, hogy az álláspont fogja meghatározni az üléspontot. Tehát olyan, mi azt gondoljuk, hogy a magyar nemzetnek, Magyarországnak az az érdeke, hogy az Európai Unió egy egyenlő nemzetek szövetségének, egyenlő nemzetek szövetsége legyen, és a nemzetállamok együttműködésén alapuljon, ugyanúgy, ahogy azt az alapító atyák eredetileg legalább részben, bár itt azért van vita, de így tervezték, és ahogy ez az elmúlt évtizedekben működött, és azt gondoljuk, hogy ehhez hozzájárul az is, hogy bizonyos területeken a nemzeti kompetenciákat kell erősíteni, és csak azon a területeken van helye az uniós együttműködésnek, és a nemzetek feletti hatásköröknek, ahol az együttműködésnek fennállnak a feltételei. Mi és a kormánypártok azokat a politikai erőket keresik szövetségesként az Európai Parlamentben, amelyek számára ez a megközelítési mód elfogadható. Hát azt gondoljuk, hogy hosszabb távon, ha egy olyan politikai erőben politizálnánk, ahol ez a megközelítés nem elfogadható, mert ők azt gondolják, hogy a nemzetállamok ideje leáldozott, ki kell építeni az Európai Birodalmat, úgy, ahogy más alapító atyák, például Schumann, Monnet vagy De Gasperi már az elejétől kezdve ezt javasolta, ki kell alakítani az Európai Egyesült Államokat, és ezt a projektet végre kell hajtani, mert különben az Európai Unió el fog süllyedni a történelem tengerében. Ott a magyar kormánypártok nem találhatják meg a számításaikat, azért, mert a magyar választópolgárok nem ezt a politikát szeretnék képviselni, és mi azt gondoljuk, hogy a Magyarország érdeke sem ez. Tehát az szerint fog alakulni ez a konfliktus, ami kétségtelenül egy konfliktus, hogy a magyar kormány és a magyar kormánypártok ennek a politikának a képviseletét hol látják a legjobban kivitelezhetőnek. Tehát az álláspont fogja majd meghatározni az üléspontot, és ez igaz most is, ez igaz arra a kompromisszumra, ami kötetett itt az elmúlt héten, és igaz majd az európai parlamenti választásokat követő tárgyalások időszakára is.
Teljesen mindegy, hogy az európai politikai porondon hol lesznek ezek a szövetségesek? Hogy külön-külön vannak sokan, vagy egy nagy szövetséges, mert a néppárt azért elég masszív.
Igen, a néppárt elég masszív, de a mi helyzetértékelésünk szerint, és ezt a tények is alátámasztják, fokozatosan veszít erejéből. Ugye a néppárt az egy jóval nagyobb konglomerátum volt. Mindig egy olyan párt volt, amiben a vélemények különbözősége is megjelent, de eddig az Európai Parlamentnek a vezető ereje volt, ráadásul csak limitált módon volt szüksége szövetségesekre. Most viszont az a helyzet, hogy az mi álláspontunk szerint az elmúlt években folytatott alapvetően öngyilkos és hibás politikája miatt folyamatosan zsugorodik a néppárt, a korábbi választásokon is már kisebb volt, mint az előző választásokon, és ez valószínűsítetően tovább fog folytatódni, és ráadásul erre a jelenségre válaszul rossz irányba indul el, mert nem azt mondja, hogy vissza kell térni az eredeti értékekhez, amelyek sikeressé nagyjá tették a néppártot, hanem azt mondja, hogy hát ez egy tény, amit el kell fogadni, és mégis, ha hatalmon akar maradni, akkor ehhez baloldalra a bevándorlás párti európai parlamenti többséghez kell fordulni szövetségesekért, és ha a matematika úgy hozza ki, hogy nem csak a szocialistákkal kell összefogni, mint az elmúlt ciklusban, hanem például a liberálisokkal vagy a zöldekkel, és akkor ez a helyzet, és akkor nekik kell udvarolni, és akkor a számukra kedvező politikát kell a néppártnak átvenni, ami egyértelműen bevándorláspárt, és egyértelműen az európai szuperállamnak, az Európai Egyesült Államoknak a kialakításának az irányába mutat. Szerintünk ez egy hibás, és ez egy öngyilkos stratégia. Mi azt szeretnénk, hogy a néppárt visszaforduljon az eredeti, jobboldali, konzervatív, nemzetállamokra alapuló karakteréhez.
Ha nem fordul vissza, hol keres? Hol kereshet a Fidesz szövetségeseket?
Hát teljesen egyértelműen ott, ahol érték és érdekazonosság van. Hogy ez pontosan kiket jelent, azt szerintem abban érdemes megvárni az európai parlamenti választást. Nyilván a Fidesz csak olyanokkal fog összefogni ebben az esetben is, akinek az érdek és az értékrendje az összefésülhető a magyar kormánypártokkal. De még egyszer mondom, szerintem ez a vita még nem dőlt el. És mi elsősorban azt szeretnénk, és ezért is ez a múlt heti történet végül ezért alakult így, mi elsősorban azt szeretnénk, hogyha a néppárt fordulna abba az irányba, ami szerintünk a néppárt túléléséhez szükséges.
Mivel lehet a néppártot ebbe az irányba fordítani? Kampány van, amit eddig csináltak feltehetően, ugyanazt fogják csinálni mindenki, persze a Fidesz is, csak egyre erőteljesebben.
Hát ugye, igen, egyetértünk önnel, tehát a néppárt jelen pillanatban és a néppárti kampány Manfred Weberrel az élen, az a baloldali pártoknak történő udvarlásról szól. Ez szerintünk szintén egy rossz megközelítés, de azért azt gondoljuk, hogyha az európai parlamenti választások emiatt és ezen stratégiát követve nem úgy sikerülnek a néppárt számára, ahogy azt ők eltervezték, akkor ez egy olyan jelzés lesz az európai választópolgárok irányából, amire oda kell figyelni. Minden politikának a választópolgárok képviseletére kell épülnie, és hogyha a néppárt, ugye a nevében is benne van, hogy ez egy néppárt, nem pedig egy rétegpárt, tehát azt feltételezzük, vagy az a kiindulási pont, hogy neki a választópolgárok többségének akaratát kell képviselni, és teljesen egyértelmű, hogy a európai választópolgárok többségének akarata az a nemzetállamokra épülő Európai Unió, amelyik jobban kezeli a migrációs válságot, amelyik megvédi a határokat, amelyik megvédi az európai kultúrát, és megvédi a zsidó-keresztény hagyományokra alapuló értékrendet. Ezt várják el a választópolgárok, mivel a néppárt nem ezt csinálja, ezért csökken a támogatottság. Azt gondoljuk, hogy legkésőbb a választások után le kell esnie a néppárti vezetésnek, hogy ez így nem mehet tovább, mert akkor az a tendencia, ami több mondom még ezt, ez nem csak egy ciklus, nem a mostani ciklusról beszélünk csak is kizárók, hanem már az elmúlt 2-3 ciklusban is. Látszik, ezek a trendek, amik akkor előálltak, ezek folytatódni fognak.
Úgy fog a Fidesz néppárt és Manfred Weber mellett kampányolni, hogy közben felhívja a figyelmet arra, hogy rossz irányba megy a néppárt?
Hát én azt gondolom, hogy elsősorban a Fidesznek és a kormánypártoknak abba az a magyar érdekek mellett kell kampányolniuk. Tehát a magyar érdekek mellett kell kampányolni, és fel kell hívni a figyelmet arra, hogy mi történik az Európai Unióban. Mi történik a függönyök mögött, meg a függönyök előtt. Hogyan kell olvasni azokat a folyamatokat, amikben zajlanak. Mert ebben a magyar választópolgároknak is ítéletet kell mondaniuk. És az a helyzet, hogy ez ügyben tisztult a kép az elmúlt hetekben, ugyanis egyértelmű, hogy a Fidesz állást foglalta a Nemzetek Európája koncepció mellett, egyértelműen egy szuverenitás védő álláspontra helyezkedett. Ez kihat a migráció politikával kapcsolatos álláspontra, és kihat az Európa jövőjével kapcsolatos álláspontra is. De a magyar ellenzék pedig teljes úgy néz ki, hogy érdek és érték azonosságban az ellenkező oldalon foglalt helyet, a demokratikus koalíciótól kezdve egészen a Jobbikig. Tehát nekik nincs problémájuk azzal, valószínűleg ez a kormánypártokkal szembeni antipátiájuk miatt van így, de nekik nincs problémájuk azzal, hogy a brüsszeli hatáskörök tovább erősödnek, hogy immáron a tagállamoktól el akarják venni hosszabb távon azt a jogot, hogy ők dönthessék el, hogy kik jönnek a saját országukba, és kik nem jönnek, hogy Európa jövőjével kapcsolatban támogatják azt a megközelítést, amely szerint az európai szuperállam projektjét tovább kell építeni, és úgy általánosságban is a hatáskörök adópolitika, energiapolitika, költségvetési politika és egyéb más területeken el kell venni a nemzetállamoktól. Ez egy olyan fejlemény, ami nem volt ennyire egyértelmű az elmúlt hónapokban, többen tagadták, de az elmúlt heteknek a kiállásai, a nyilatkozatai, a közös ünneplései, a közös listáról való egyeztetései, azok egyértelművé tették, hogy itt valójában erről van szó.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Orbán Balázs, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára miniszterhelyettes volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.